Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk, az egészségkóddal megyünk tovább. Milyen bioinformatikai eszközök segítik betegek vagy betegcsoportok prognózisát és bizonyos betegségtípusok megértését? Dr. Györfi Balázzsal, a Semmelweis Egyetem bioinformatika tanszékének igazgatójával Marosi Viktor beszélget, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium.
Tegyük tisztába a prognózis egyéni betegekre alkotott markereit, és azt, hogyha betegcsoportokról beszélünk.
Amit itt el kell különíteni egymástól, az az, hogy amikor hozunk egy döntést, akkor ez a döntés az egyetlen egy betegre vonatkozik, akkor látni kell annak az adott betegnek az összes klinikai paraméterét, tehát szövettan, tumorkiterjedés, molekuláris markerek, mindent. Vagy pedig kiválasztunk egy adott jellemzőt, tehát azt mondjuk, hogy azok a betegek, akiknek ilyen meg ilyen tumortípusa van, ezzel meg ezzel a markerrel, ővelük mi legyen. Uh-huh. És amivel mi foglalkozunk, az ez a második. Tehát ez azt jelenti, hogy mi olyan markereket azonosítunk, amelyek alapján a betegeket csoportokba tudják osztani az orvosok, illetve amelyek segítségével meg tudjuk mondani, hogy milyen lesz a prognózisa, vagyis a betegségnek a lefutása.
A prognózis fogalmát egy kicsit tisztába tenni hallgatók kedvéért, ugye a prognózis, diagnózis között óriási különbség van. Ez a betegség várató alakulásának előrejelzésére vonatkozik, beleértve azt is, hogy a jelek és a tünetek javulnak-e majd, vagy súlyosbodnak. Ugye ez a prognózis. Hogyan kerül két beteg egy betegcsoportba?
Tehát amit mi csinálunk, még egyet talán visszalépnék, és annyit megemlítek, hogy ugye amikor van egy rossz indulatú tumoros betegség, akkor is végül is két kérdés az, ami felvetődik. Az, hogy egyik az, amit említettünk, hogy milyen a prognózis. A prognózis úgy lehet megfogalmazni egyszerűen, hogy mennyi a várható túlélés. Tehát akinek nagyon hosszú a várható túlélés, annak adott esetben lehet, hogy kezelésre sincs szüksége, hiszen egyszerűen felesleges. A másik pedig a terápiás válasznak az előrejelzése. Tehát a terápiás válasz pedig az, hogy van egy adott kezelés, erre a kezelésre várhatóan fog-e reagálni, vagy nem fog reagálni. És amit mi csinálunk, az mind a kettőre, tehát a prognózisra, tehát a várható túlélés és a terápiás válaszra is keresünk markereket, amelyeket fel lehet arra használni, hogy a betegeket csoportba tegyenek. Mm. És akkor itt válaszolok erre a kérdésre, ami felkerült, tehát hogyha ez a marker mind a kettő benne van ebben az adott két betegben, amit megemlítettünk, akkor ők bekerülnek egy csoportba, és őket hasonlítjuk össze a többi beteggel, akiben ez a marker nincsen jelen.
Uh-huh. A bioinformatikai eszközök előtt hogyan osztották fel ezeket a betegcsoportokat, illetve mi segített a prognózis felállításában?
Hát itt ugye az elmúlt mondjuk 30 évről beszélünk, amióta ilyen markerek rendelkezésre állnak, vagy illetve 40 év körülbelül a 70-es évek legvégén jelentek meg az első ilyen diagnosztikai markerek. És amikor ezek megjelentek, akkor először egyet-egyet mértek. Ez egyrészt sok munka volt, mert munkaintenzív volt ez a mérés. Másrészt viszont nem mutatta meg a teljes képet. Tehát különbség van a között, hogy egy gént mérünk le, vagy pedig 10 000-et. Amit mi csinálunk, az, hogy vesszük mind a 10 000-et, vagy mind a 20 000-et, ugye attól függően, hogy mennyi van. Tehát az összesnek az egyidejű mérésével ezeket rangsoroljuk, és megmondjuk, hogy melyik lesz az, amelyik legjobban használható az adott betegcsoportban. Ez egyszerűen technikai fejlődés, hogy ide eljutottunk, tehát ez körülbelül a 2000-es évek közepén, tehát 2005 és 2010 között jelentek meg azok a módszerek, amikkel több markert lehet mérni egyidejűleg, és 5-10-20-30 000 markert lehet mérni egyidejűleg egy betegből. Uh-huh. És hát korábban egyszerűen ezek nem voltak, tehát ezért nem volt lehetséges.
Egyébként ennek hol látják a fejlődési csúcsát?
Hát a fejlődésnek még valójában csak nagyon az elején vagyunk. Most jelentek meg az első olyan gyógyszerek, amelyek igazán áttörést hoztak a rákos betegek kezelésében. Tehát amit mondjuk itt példaként megemlítenék, az az immunterápia, és az immunterápiában tavaly előtt volt az első olyan klinikai vizsgálat, ahol pusztán gyógyszeres kezeléssel el lehetett azt érni, hogy a betegek 100%-a sebészet, sugárterápia és kemoterápia nélkül, tehát plusztán az immunterápia adásával meggyógyult. Na most ez nem azért volt, mert olyan csodálatosan jó gyógyszerek vannak. Természetesen arra is szükség volt, de a kulcs az az, hogy hogyan választották ki a betegeket. Tehát ez egy nagyon-nagyon leszűkített csoportnak adták ezt az adott immunterápiás gyógyszert, ami kolontumoros betegeknek egy olyan csoportja, akik egy adott markerrel rendelkeztek. És hát mi pont ezt kutatjuk, tehát mi olyan markereket keresünk, amelyekkel ilyen betegcsoportok kiválaszthatók, akikhez utána hozzá tudjuk rendelni ezeket az újabb és újabb kezeléseket.
Kolontumoros betegeket említett, bocsánat, az pontosan mit jelent?
Hát ezek ebben az adott vizsgálatban kettes stádiumú végbéltumoros betegek voltak, akiknek 5 cm-es méretű tumor volt már, amelyek 4 adott markert kifejeztek, tehát amelyeknek 4 eltérés volt a tumorban. Tehát ugye kicsit bonyolódik a dolog, mert most ugye nincs értelme annak, hogy az egyes génekben külön elveszünk, hogy melyik volt az, amelyik az eltérést okozta. A lényeg az abban van, hogy a kiválasztás során nem csinálhatjuk azt, hogy vesszük az összes kolontumoros beteget, és mindenkinek ugyanazt a kezelést adjuk, hanem azt kell felismerni, hogy a rossz indulatú tumoros betegségek rendkívül heterogének, és ezért a betegeket sok-sok alcsoportba kell beosztani. Tehát amikor jön egy új beteg, akkor meg kell tudnunk határozni, hogy ő melyik alcsoportban van, és ez alapján kell, hogy megkapja a kezelést.
A Senior Akadémián tartott egy előadást, és az előbb már utalt erre, hogy az immunterápiát hatásosabbnak tartották egy bizonyos betegcsoportnál, mint bármelyik jelenleg is használatos terápiát, kemoterápiát, sugárterápiát. Ugye ebben az előadásban elmondja azt is, hogy ő hosszú távon a gyógyszeres kezelésben hisz. Ez a következő 10 évre vonatkozóan mit jelent? Az lehetséges, hogy a gyógyszeres terápiák eljutnak majd egy olyan fejlettségi szintre, hogy már több gyógyszeres terápia lesz, mint kemoterápia vagy sugárterápia a tumoros betegeknél?
Hát, hogyha a futó klinikai vizsgálatok számát nézzük, akkor ezt már megkockáztatom, hogy ez már most is így van. Hogy mármint, hogy több ilyen célzott terápia van, amit a betegeknek nem általánosan adják, hanem csak egy kiválasztott csoport. És hogyha megnézzük azt, hogy hogyan halad a kezelés, akkor az újabb gyógyszerek azok jelentősen jobb hatásosságot érnek el, mint a 20-30 évvel, vagy akár 15 évvel ezelőtti gyógyszerek. Tehát itt egy jelentős fejlődés van, azonban ez a fejlődés bizonyos szempontból nem rakésos sebességgel megy, tehát nem lehet azt várni, hogy 5 éven belül ez megváltozzon. Ennek az oka rendkívül egyszerű, ugye van a betegeknek egy csoportja, és akkor ezeket a betegeket megkezeljük, bevonunk egy ilyen vizsgálatba mondjuk 10-20-50-100 beteget, és akkor meg kell várnunk, hogy mi lesz velük. Tehát, hogyha tudjuk, hogy veszünk egy adott tumortípust, ebben az adott tumortípusban mondjuk 5 év volt korábban a túlélés, vesszük az új gyógyszert, és akkor, hogyha mondjuk azt akarjuk látni, hogy megduplázódik a túlélés, akkor ez egy 10 éves vizsgálat lesz. Tehát ez az egész borzasztó időigényes emiatt, és ezért nem várható az, hogy 1-2 éven belül itt ez gyorsan megváltozik, de én teljesen biztos vagyok abban, hogy hosszú távon, sőt, talán azt mondanám, hogy nem is nagyon hosszú távon, hanem középtávon, de ez körülbelül körülbelül 20 évre satszolom, hogy már jelentősen jobb lesz az, hogy milyen a hozzáállás, és hogy mi a várható prognózis egy betegnek.
Beszéljünk egy picit a bioinformatikáról magáról. Most hol tart, milyen eszközöket használ, és milyen lehetőségek vannak a bioinformatikában?
Korábban nem az volt a gond, hogy mit csinálunk az adattal, hanem hogy honnan lesz adatunk. Tehát a mérés volt a nagy kihívás. Ma már elegendő eszköz áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy ezek ontják az adatot, viszont hogyan értelmezzük ezeket az adatokat. Tehát a bioinformatika egy önálló tudományág, ami ugyanolyan tudományág, mint a fizika, kémia, biológia. Ezt egyébként a Magyar Tudományos Akadémia is elismeri olyan szempontból, hogy bioinformatikából is lehet csinálni már PhD fokozatot, MTA doktorit, tehát ez egy önálló tudományágként jelenik meg. És ez egy olyan tudományág, ahol az a lényeg, hogy számítógépes technológiákat használunk arra, hogy biológiai kérdésekre válaszoljunk. És ide tartoznak például adatbázisok, algoritmusok, programok, ezeknek a kombinálása. Tehát ez egy tág tudományterület, amely lehetővé teszi azt, hogy célzott kérdésekre, a mi esetünkben ez onkológiára, felhasználjuk a rendelkezésre álló eszközöket és algoritmusokat.
Dr. Györfi Balázzsal, a Semmelweis Egyetem bioinformatika tanszékének igazgatójával Marosi Viktor beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Genetikai diagnosztika a rákgyógyításban, ez következik az egészségkódban. Professzor dr. Bödör Csabával, a Semmelweis Egyetem patológiai és kísérleti rákkutató intézetének egyetemi tanárával Marosi Viktor beszélget.
Mióta foglalkoznak genetikai diagnosztikával, és kifejezetten a rákgyógyításban ennek mióta van szerepe?
Tulajdonképpen a szerepe az már az elmúlt 2 évtizedben jelen van, és fokozatosan fejlődött, tehát itt az intézetünkben több mint 2 évtizede foglalkozunk már genetikai vizsgálatokkal, viszont fontos kiemelni, hogy az elmúlt évtizedben, az elmúlt 5 évben ezeknek a szerepe fokozatosan felértékelődött, és egyre fontosabb szerepet töltenek be a mindennapokban. Tehát lényegében nagyon sok daganattípusnál a diagnózis meghatározásához, a rizikó becsléséhez, tehát a korlátozás becsléséhez és a terápia tervezéséhez is ma már korszerű genetikai vizsgálatokra van szükség.
Ez általánosságban elmondható a daganatos betegségekre? Tehát a genetikai diagnosztika ugyanúgy segítség lehet az összes daganatos betegségnél?
Igen, ez gyakorlatilag elmondható valamennyi gyermekkori és felnőttkori daganatos megbetegedésre, és nyilván daganat típusra válogatja azt, hogy milyen mélységű genetikai vizsgálatra van szükség, mennyire van szerepe egy adott daganat jellemzésében a genetikának, de alapvetően azt a korszakot éljük, ahol tulajdonképpen a genetikai adatok ma már elengedhetetlen részét képezik annak, hogy egy megfelelő diagnózis és megfelelő terápiás terv szülessen.
Vegyük ketté egy kicsit a kedvemért a gyermekkori és a felnőttkori daganatos kezeléseket. Gyerekkorban ugye azt mondják, hogy a túlélési esély az 80%. Ebben a genetikai diagnosztikának milyen szerepe van, és esetlegesen a terápiák kialakításában van-e szerepe?
Abszolút, valamennyi aspektusában a gyermekonkológiának ott van a genetika, és tényleg a mindennapok részét képezi. Ha a gyermekonkológiáról beszélünk, akkor Magyarországon évente körülbelül 250 új daganatos diagnózissal kell számolni. Ennek harmada körülbelül gyermekkori leukémia, harmada valamilyen központi idegrendszeri tumor, és minden egyéb gyermekkori daganatos megbetegedés a harmadik harmadot képezi. Hogy egy picit a hematológiát, a leukémiákat vizsgáljuk, akkor lényegében abszolút alapvető a citogenetikai, tehát a kromoszómák és a DNS szintű egyéb mutációknak a vizsgálata. Ez ma meghatározza a betegség diagnózisát, meghatározza azt, hogy milyen rizikócsoportba sorolható a betegség, és azt is meghatározza, hogy alkalmazható-e, és ha igen, milyen célzott terápia alkalmazható. Ugyanez elmondható a többi gyermekkori onkológiai kórképre is. Nyilván daganat típustól függő az, hogy milyen mértékig van szerepe ezeknek a genetikai vizsgálatoknak. Ez tulajdonképpen nemzetközi ajánlások, nemzetközi protokollok szabályozzák, hogy mikor, milyen típusú gének eltéréseit kell ismerni. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez mindig a kezelőorvossal együttműködve, a kezelőorvossal konzultálva szükséges azt látni és megbeszélni tulajdonképpen, milyen vizsgálatok szükségesek. Ez része a mindennapi szakmai protokolloknak, ez minden hazai daganatos gyermek esetében megvalósul. És azt gondolom, hogy itt fontos elmondani azt, hogy a genetikának igenis aktív szerepe van abban, hogy a gyermekkori daganatok túlélési esélye már tulajdonképpen ilyen 80% körülre emelkedett.
Itt a genetika alatt a családi anamnézést is értjük?
Nagyon jó a kérdés, és fontos kiemelni, hogy amikor itt a genetikai diagnosztikáról beszélünk, akkor nem az öröklődő genetikai eltérésekről beszélünk, tehát nem a daganathajlamról, hanem gyakorlatilag arról, hogy az adott beteg daganat mintájában, abban a konkrét tumorban milyen olyan genetikai eltéréseket azonosítunk, amelyek alapvetően ugye szerzettek, és meghatározzák annak a daganatnak a tulajdonságait. Tehát ez az úgynevezett szomatikus genetikai diagnosztika. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor bizonyos daganattípusok bizonyos családokban halmozódást mutatnak. Ez az úgynevezett klinikai genetikának a szakterülete, amikor vizsgálni kell a családi halmozódást, vizsgálni kell azokat a géneket, amelyekről tudjuk, hogy fokozott hajlamot jelentenek bizonyos daganattípusok kialakulására, de a mindennapi patológiai, molekuláris patológiai diagnosztikában az úgynevezett szerzett genetikai eltérésekről beszélünk. Tehát nem kell ugye attól alap esetben tartani, hogy itt egy öröklött és a család további sorsára, a gyermekek további gyermekek sorsára kiható genetikai eltérések azok, amelyekkel alapvetően foglalkozunk.
Lehet-e 100%-osan támaszkodni a genetikai diagnosztikára? Mennyire pontosak ezek?
Nagyon jó kérdés ez is. De gyakorlatilag ma az orvostudományban a genetika korszakát éljük, de nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy komplex diagnosztikus folyamatként értelmezhető csak. Tehát a szövettani diagnosztika a klinikai adatokkal, a genetikai adatokkal, beteg egyéb paramétereivel alkot egy egységet a kezelő orvos kezében, és ebből alakul ki az, hogy tulajdonképpen mivel is állunk szemben, és mi a megfelelő terápiás stratégia. Tehát a kontextusból kiragadott egyedi, nem megfelelő szakértők által végzett és értelmezett vizsgálatok, azok nem hasznosak és nem segítik a mindennapi döntéshozatalt.
A terápiákban egyébként hogyan segít? Tehát értem, a diagnózisban nagyon sokat segít a genetikai információ, amit összegyűjtenek, viszont a terápiákban kell-e más információkhoz nyúlni ahhoz, hogy a gyógyulás megtörténjen?
Igen, tehát gyakorlatilag a célzott terápiák korszakát éljük, tehát bizonyos, úgy ahogy a felnőttkori onkológiában, a gyermekkori daganatok esetében is, sőt még talán annál inkább is, elérhetőek azok az úgynevezett célzott terápiák, amelyek bizonyos genetikai eltérés hordozása esetén alkalmazhatóak. Tehát akkor, amikor mi egy úgynevezett célozható genetikai eltérést azonosíthatunk, akkor a beteg kezelése valamilyen specifikus célzott terápiával történik. Ezek között nagyon ismertek a különböző jelátviteli gátlószerek, és hát itt vannak olyan példák, amikor korábban gyógyíthatatlannak, vagy nagyon nehezen menedzselhetőnek tartott kórkép esetében a célzott terápiával ma adott akár teljes gyógyulás is elérhető. Tehát alapvetőek ilyen értelemben ezek az úgynevezett prediktív biomarker vizsgálatok a célzott terápia tervezésében is.
Mit kell tudnunk a biomarkerekről, és miben segítik a genetikai diagnosztikát?
Hát lényegében az, amiről eddig beszélgettünk, a genetikai vizsgálatok, azok a gének, amelyeknek az eltéréseit mi vizsgáljuk, tulajdonképpen azok a biomarkerek, tehát a génekben azonosított eltérések, amelyek meghatározzák azt, hogy milyen kórképpel állunk szemben, meghatározzák azt, hogy milyen célzott terápia alkalmazható vagy nem alkalmazható történetesen, illetve segítenek a beteget rizikó csoportba sorolni, ezeket hívjuk tulajdonképpen biomarkereknek. Ezek lényegében a génjeinkben előforduló különböző genetikai eltérések, vagy bizonyos géneknek a kifejeződése, nyerése, vesztése.
Professzor dr. Bödör Csabával, a Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének egyetemi tanárával Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket szombat reggel 7 órakor. További szép napot, Andor Tóth Annát hallották. Köszönöm a figyelmet!